95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megérkezett a katolikus Caritas húsvéti segélyszállítmánya. Tegnap indult útnak a katolikus Caritas segélyszállítmánya Kárpátaljára, amely 8,5 tonnányi vetőburgonyát, vetőmagokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti tartós szeretet elnevezésű élelmiszergyűjtési akciója keretében összegyűjtött 250 család számára tartós élelmiszercsomagot tartalmazott. A kitelepítésre emlékezés segít abban, hogy az utókor soha ne felejtse el, milyen fájdalmas következményekkel járhat, amikor egy közösség bűnösség kikiáltása megfosztja az embereket otthonaiktól, a szülőföldtől, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából tartott rendezvényen Budapesten. A Rákóczi Szövetség által szervezett megemlékezésen rámutatott: az emléknap nem csak egy történelmi esemény visszaidézése, hanem figyelmeztetés és lehetőség arra is, hogy tanuljunk a múltból és tisztelettel, méltósággal forduljunk a jövő felé. A Mohu bemutatta a vállalat új fesztivál automatáját a budapesti Telekom Vivi Csittá futóversenyen, közölte a cég kommunikációjáért felelős ügynökség. A palackok visszaváltását a rendezvényeken lehetővé tevő szállítható eszközt Tilla Tilla, a Mohu nagykövete mutatta be. Átlátható, egyszerű jogrendszerre és jogegységre van szükség Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt. Olyan jogszabályokra, amelyek a versenyképességet támogatják, hangsúlyozta az igazságügyi miniszter Balatonalmádiban a 17. Magyar Jogászgyűlés záró plenáris ülésén. Tuzson Bence a háromnapos esemény végén kiemelte, az Európai Unió gazdaságilag lemaradásban van a versenytársaihoz képest. Hozzátette, hogy olyan jogszabályokat kell alkotni, amelyek támogatják a versenyképességet. Azon dolgoznak, hogy a jogszabályok egyszerűbbek, átláthatóbbak legyenek, és a jogi döntések gyorsabban megszülethessenek. A mai napon tartották a hagyományos egedhegyi keresztutat Egerben. A dobótéri Minorita templomtól indult a menet egészen az egedhegy tetejéig, melynek végén a keresztút után a zarándokoknak lehetőségük volt megtekinteni a nagyegedhegyi Szent Kereszt kápolna romjait, illetve a Vármúzeum munkatársának előadását a kápolna feltárásának munkálatairól és aktuális állapotáról. Az Egri Fertájmesteri Testület második és harmadik negyede az elmúlt évben állított keresztet a Mária utca végén Egerben, egy hajdan a közelben állt, elpusztult gát szobor helyén. A feszületet húsvét hetében áldotta meg Buda Péter plébános. A közösség úgy döntött, hogy a negyedek havonta felváltva gondoskodnak a kereszt környezetének rendben tartásáról. Most a húsvétra készülve takarítottak szorgos kezek az Egerpatak melletti területen. A fertájmesteri csapat a tavaszi munkálatok keretében megmetszette a rózsákat, letisztította a kőfelületet és lenyírta a füvet is. Sikeresen teljesítették a magyar űrhajósok a NASA kiképzését. Kapu Tibor és tartalékosa Cserényi Gyula sikeresen fejezte be a NASA űrhajós kiképzését, ezt a Hunor Magyar űrhajós program közölte a közösségi oldalán. Emlékeztettek arra, hogy a felkészülés 2024. augusztusában kezdődött a NASA Houstoni Johnson űrközpontjában, ahol a legénység tagjai intenzív oktatáson és gyakorlati képzésen vettek részt. A drogprevenció volt az egyik központi témája a budapesti rendőrfőkapitányság bűnmegelőzés napjának a Teve utcai rendőrpalotában pénteken megrendezett bűnmegelőzési expónak, tudatta a rendőrség. A BRFK negyedik alkalommal rendezte meg a bűnmegelőzési expót, melyen közel 400 meghívott vett részt, szakemberek és érdeklődők, áldozatsegítő központok munkatársai, partnerek, iskolaőrök, előadók, valamint az általuk delegált önkormányzatok és civil szervezetek, óvodapedagógusok, védőnők és gyermekotthonok munkatársai is. Közölték, hogy a nap folyamán a kábítószerprevenció mellett szó esett a gyermekvédelemről, a kiberbiztonságról, az áldozatvédelemről és a segítésről is. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, derült, fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem alakul ki. A déli szél a Dunántúlon, különösen annak északi részén erősen megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, az északi völgyekben és a nyírségben gyenge fagy is lehet. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. Színes virágok ezrei díszítik a Szent Péter teret a nagy héten. Szentszéki pavilon a Velencei Építészeti Biennálén. Nem helyeket kell elfoglalni, hanem folyamatokat kell elindítani. Nagybőti prédikáció, a mennybe menetel öröksége. A megváltottak folytatják Krisztus művét.
Színes virágok ezrei díszítik a Szent Péter teret a nagy héten. Olasz és holland virágok és növények öltöztetik díszbe a Szent Péter teret és a bazilikát a nagyheti szertartásokra. Virágvasárnap 150 pálmát és 200 ezer olajágat osztanak szét, de nem maradnak el a hagyományos pálmafonatok sem. Legyen béke Gázában és Ukrajnában, kérik az adományozók, utalva rá, hogy az olajág a béke szimbóluma. A virágok és növények művészi elrendezését a Vatikánvárosi Állam kertészei és dolgozói végzik el az adományozók közreműködésével. A virágvasárnapi pálmákat és olajágakat idén is a Láció tartománybeli Città dell'Olio országos társulata biztosítja. A datolya pálmákat a neokatekumenális út ajánlotta föl, melyet a pápai liturgikus szertartások hivatala helyez el. A hagyományos palmurelli, vagyis pálmafonatok idén egy sanremói magánvállalkozás adományából díszítik a Szent Péter teret. A nagy olajfákat a Szent Péter és Szent Pál szobrok közelében állítják föl a bazilika lépcsőinél és az obeliszknél. Erről egy római virágkertészet gondoskodik. A húsvéti imavirrasztásra a Szent Péter bazilikát a vatikáni kertészek díszítik föl, szlovén virágszakértők segítségével. Húsvét vasárnap, április 20-án a Szent Péter téren Hollandiából érkező virágok és növények ezrei pompáznak majd. A dekorációkat a holland virágkertészek nagylelkű hozzájárulásával helyezik el a vatikáni kertészet munkatársai. A szent évre való tekintettel a tavalyihoz képest 2-szer annyi olajággal készülnek virágvasárnapra, összesen 200 ezer darabbal. Fele részben a Róma közeli Castel di Guido birtokról érkeznek az olajágak, a másik fele pedig a Città dell'Olio olajtermelők szövetségének 46 városából. Ezen túlmenően a bíborosok számára 150 darab, 1 méter 20 cm magas olajágat adományoznak. A Città dell'Olio felajánlása, mely több éves együttműködésre tekint vissza a Vatikánnal, idén is egy kéréshez kapcsolódik. Legyen végleges és tartós béke Gázában és Ukrajnában, valamint azt üzeni, hogy közel állnak a háborútól szenvedő lakossághoz szerte a világon. Az Olasz Országos Olajtermelői Társulat vezetősége jelen lesz a virág vasárnapi szertartáson. Az olajfa arra tanít, hogy összhangban éljünk, mert a béke szimbóluma. De a békét csak együtt építhetjük. A háború nem kímél senkit, csak halált és szegénységet hint szét, a békében pedig éppen ellenkezőleg a civilizáció ölt csírát. Nem létezhet béke, párbeszéd és egymás kölcsönös elismerése nélkül. Nincs szövetség közjó nélkül. A világ államainak haladéktalanul föl kell vállalniuk ezt a konkrét feladatot. Ha nem teszik meg, akkor a történelem fogja megítélni őket, nyilatkozta Michele Sonnessa, a Città dell'Olio szövetség elnöke. Különösen büszkék vagyunk erre a megújult együttműködésre a Vatikánnal. A Láció tartománybeli Città dell'Olio városok számára nagy megtiszteltetés, hogy összegyűjthetjük a Szardíniáról, Umbriából érkező tagok felajánlásait a Szent Évben. A szövetség elnöke és igazgatója mellett 45 helyi felelősünk lesz jelen a Szentpéter téren, hogy a Szentatya elé elvigyük földünk kultúráját, identitását és hagyományait, remélve, hogy ezzel segíthetjük a béke megteremtését Európában és a világban, fűzte hozzá a szövetség alelnöke, a Láció tartománybeli városok koordinátora. Nagy büszkeséggel vállaltuk ezt a kihívást. Nagyon sok olajtermelő csatlakozott a kezdeményezéshez. Számukra óriási élmény, nekünk vezetőknek pedig nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos imanapra adományozhatjuk saját olajágainkat. Szentszéki pavilon a Velencei Építészeti Biennálén. Nem helyeket kell elfoglalni, hanem folyamatokat kell elindítani. Április 9-én bemutatták a sajtó képviselőinek a nyitott mű elnevezésű vatikáni pavilont, amelyen részt vesz a 19. Nemzetközi Építészeti Biennálén, amelyet május 10-től november 23-áig tartanak Velencében. Ez a harmadik alkalom, hogy a Szent Szék jelen lesz a rendezvényen, amely idén az intelligencia témájával foglalkozik. Ahhoz, hogy szembenézzünk egy lángokban álló világgal, az építészetnek egészen ki kell tudnia használni az őt körülvevő intelligenciát. Carlo Ratti építészmérnök, a Velencei Építészeti Biennálé kurátora ezekkel a szavakkal kommentálta a 2025-ös esemény témáját. Természetes, mesterséges, kollektív intelligencia. A Kultúra és Nevelés Vatikáni Dikasztérium harmadik ízben vesz részt a Biennálén. Idén a pavilon a nyitott mű címet viseli, mely idéntől állandó helyet kap a Laguna város egyik kerületében, egy korábbi Mária templomhoz, a Santa Maria Auxiliatrice di Castellóhoz tartozó épület együttesben, ahol régen a Velencébe érkező zarándokok számára az első kórház működött. Szerdán tartották a Szentszék sajtóközpontjában a bemutatót, amelyen felszólalt többek között José Tolentino de Mentonza bíboros, a Vatikáni Dikasztérium prefektusa, Marina Otero Verzier, a Szentszéki pavilon kurátora, valamint online bekapcsolódott Giovanna Zabotti művészeti igazgató, a Fondaco Italia művészeti tanácsadó cég alelnöke. José Tolentino de Mendonza bíboros kifejtette, hogy az idei biennálé nem csak a mesterséges intelligenciáról szól, hanem tágabb értelemben az emberi, a természetes és a kollektív intelligenciát járja körül. A Szentszéki pavilon a gyakran elfelejtett, de alapvetően fontos közösségi intelligenciára reflektál. Együtt intelligensebbek vagyunk. Olyan megértéseket és vágyakat aktiválunk, amelyeket egyedül nem tudnánk megteremteni. Ezt a megfontolást alapvetően a Laudato Si kezdetű enciklika ihlette, mely idén 10 éves. Ferenc pápa szavai konkrét utat mutatnak nekünk. Nem az a fontos, hogy tereket foglaljunk el, gyarmatosítsunk, hanem hogy folyamatokat indítsunk el. A Szentszéki pavilon két kulcsszava: helyreállítani és megjavítani. Egy évek óta bezárt épületet felújítani Azt jelenti, hogy begyógyítjuk a sebeit, de egyben megnyitjuk az élet és a kapcsolatok előtt. Megjavítani azt is jelenti, hogy gondjainkba vesszük a környezetünket, a helyi társulatokat, a kapcsolatokat a személyek között, a helyi és a nemzetközi dimenzió között. Egy régi tervet gondozni, helyrehozni és megnyitni a világ előtt egy generációs cselekedet, mutatott rá a vatikáni bíboros. A Szentszéki pavilonnak helyet adó épület volt az első kórház, ahol a velencei zarándokokat ápolták. Ma pedig újraéled, bevonva minden korosztályt.
Nagybújti prédikáció, a mennybe menetel öröksége, a megváltottak folytatják Krisztus művét. A mennybe menetel után Istent ne a magasságokban keressük, hanem szeretetének dicsőségét a mindennapi apró dolgokban, és mindenek előtt a kereszt paradoxonában keressük. A mennybe menetel arra szolgál, hogy a dolgok rendje örökre felboruljon, mert a föld és az ég szerepet cserél, a lélek a látható valóságokba lakozik, míg az emberi test véglegesen belép a láthatatlan valóságokba. Tanította a pápai ház szónoka negyedik nagybőti beszéde befejező részében. Az apostolok cselekedetei az Úr mennybe menetelével folytatják az evangéliumok Jézusi megváltó művét. Az égre emelt szemű apostolokat két angyal inti, hogy aki tőlük az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemük láttára mennybe vétetett. Ő nem azért ment odafel, hogy egy eszmei és elvont életre kötelezze minket, hanem azért, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy megtaláljuk jelenlétét, és megtapasztaljuk az evangélium szerinti életet minden helyen és minden körülmények között. A mennybe menetel tehát arra szolgál, hogy a dolgok rendje örökre felboruljon, mert a föld és az ég szerepet cserél, a lélek a látható valóságokban lakozik, míg az emberi test véglegesen belép a láthatatlan valóságokba, tanította a pápai ház szónoka. Az apostoloknak szóló üzenet második része visszavezeti a tekintetünket a földre, mert Jézus ugyanúgy fog visszatérni, ahogyan láttak őt a mennybe emelkedni. A kérdés az, hogy mi történik a kettő között, tette fel a kérdést Roberto Pasolini kapucinus atya. A mi feladatunk, hogy felismerjük Krisztus visszatérésének ezt a titokzatos módját, amit csak is az ő teljes húsvéti misztériumában értelmezhetünk, ami a szenvedése, halála és feltámadása. Valójában éppen a húsvét az az út, amelyen keresztül testének tagjai, az egyház arra hivatottak, hogy láthatóvá tegyék magukat a világban. Vagyis Krisztus dicsőséges visszatérését az idők végén a történelemben megelőzi Isten gyermekeinek élő tanúságtétele, akik láthatóvá teszik az ő arcát, mint egy megtestesítik a szeretetét, és éppen ezáltal teszik jelenvalóvá eljövetelének titkát. Itt árul fel tehát e titokzatos kifejezés mély értelme. Krisztus mennyből való visszatérése az ő testének, az a mi nekünk a menny felé való közeledésünkkel együtt valósul meg. Ez az ellentétes mozgás nem csak kozmológiai, hanem egzisztenciális szinten is érvényesül. Krisztus elhagyja a mi történelmi világunkat azért, hogy mi, törékeny emberek legyünk, Isten élő jelenlétének jelei. A mester elmegy, hogy tanítványait saját magukon és bezártságaikon túlra vezesse oda, ahol türelemmel, önmagunkkal és testvéreinkkel harmóniában és szolidárisan lehet növekedni egészen a krisztusi teljesség mértékéig. Az evangélium karandja tehát tovább folytatódik a földön, annak pora és az ég között, fogalmazott Pasolini atya. Az Úr mennybe menetelével egyfajta hatalmú vákum keletkezett itt a földön, ám az Atyához való visszatérésében a keresztény közösség felismerte a lélek által egy mélyebb és bensőségesebb Isten kapcsolat elengedhetetlen feltételét, amely a testvéreknek nyújtott tanúságtételben és szolgálatban fejeződik ki. Hosszú időbe telik ennek a megértése, mert szívünk sokszor kemény és érzéketlen marad, még a szeretet legnagyobb megnyilvánulása előtt is, állapította meg a szónok. Jézus missziós parancsa mennybe vétele előtt a Márk evangélium szerint így hangzik: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A kapucinú szónok ezután ennek a szónak, teremtmények, az értelmét próbálta megragadni. Az apostolok arra kapta küldetést, hogy mindenhova elmenjenek, és hogy Krisztus örömhírét ne csak minden embernek, hanem minden teremtménynek hirdessék. Ez a kibővített hallgatóság az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek kategóriájához képest nem lehet pusztán csak egy nyelvi fordulat. Az egyház történelmében nem ritkák azok az esetek, amikor bizonyos szentek állatoknak is hirdetik Isten országát, és különleges kapcsolatokat létesítenek velük. Szent Ferenc a madaraknak prédikál, Szent Antal a halaknak hirdeti a Krisztust, Remete Szent Antal kísérője egy disznó, Szent Benedeki a holló, Szent Rókusi a kutya. Miért fontos, hogy az evangélium hirdetése ne csak az embereknek, hanem a teremtményeknek is szóljon? Tette fel a kérdést a szónok. Azért, mert Krisztus mennybe menetele után a kozmoszban, a világ mindenségben kezdődött el az új és végső teremtés. Ebben a megújult rendben a teremtőből együtt mi is elmondhatnánk, milyen szép. Ha elfogadjuk a felhívást, hogy a teremtményekhez forduljunk, és őket is megszólítsuk, akkor kénytelen leszünk felismerni szépségüket és jóságukat, ahogyan ez gyakran történik, amikor megcsodálunk például egy virágot, vagy éppen megpihenünk egy fa árnyékában. Ha másokra, mint emberekre tekintünk, megfeledkezve arról, hogy eredetileg ők is teremtmények, akkor könnyen ítélkezővé és fellengzőssé válhatunk velük szemben. Ezzel szemben a feladat, hogy az evangéliumot az új teremtés minden sarkába elvigyük, hála Istennek, sokkal pihentetőbb. Az első dolog, amit mindannyian elvárunk Istentől és a nevében beszélőktől, az soha nem egy meghívás, hogy valami jót vagy másfélét tegyenek, hanem hogy felismerjék, hogy mi is vagyunk mi, a saját fényeinkkel és árnyékainkkal. Az ige hirdetés arra irányul, ami Istennek fontos, ez pedig a másik életének elismerése és tisztelete, még mielőtt megváltoztatnánk azt. Ezzel a szerítséggel Jézus soha nem azt tekinti elsődlegesnek, hogy jót tegyen a másiknak, hanem mindenek előtt azt, hogy hirdesse. Milyen óriási jó már az is, hogy a másik egyszerűen csak van, létezik. Jézus az apostoloknak megadja a Szentlelket és arra küldi őket, hogy legyenek tanúi a föld végső határáig. Ennek a küldetésnek azonban nem csak földrajzi, hanem antropológiai jelentősége is van. Az evangélium hirdetése a világ végéig nem csupán térben és időben értendő, hanem azt is jelenti, hogy óvatosan és tisztelettel kell behatolni minden állapot szívébe, elfogadva annak összetettségét. Evangéliumi bölcsességgel és lelkipásztori szeretettel kell élni az emberiség azon határain, ahol minden egyes ember egyediségének misztériuma feltárul és teret ad Isten csendes cselekvésének. Ez mély elkötelezettséget igényel a meghallgatás, az elfogadás és a megkülönböztetés terén. Olyan hozzáállást, amelynek semmi köze az etikai relativizmushoz vagy az általános teológiai ellaposodáshoz. Sokkal inkább arról van szó, hogy hűségesek maradjunk az evangélium szívéhez. A középpontba helyezve és megtartva minden egyes ember arcát, történetét, méltóságát, aki, még ha nem is tud róla, arra vár, hogy találkozzon Isten arcával. Aztán fedezzük fel, milyen módon lehetséges együtt haladni a mennyek országa felé, igyekezve eltávolítani mindent, ami akadályozhatja vagy gátolhatja az új emberiség ezen útját. Abban, hogy eltávolodtak attól, aki csak azért távolodott el tőlünk, hogy még inkább jelen legyen bennünk, az apostolok felfedezték, hogy a Mester követése most már a vele való közös élet és cselekvés lehetőségévé vált a Szentlélek ereje által. Így a magány rémuralma, amely az Édenkertben a csalással kezdődött, most örökre feloldódott. Az emberélet Isten igéjében, aki meghalt, eltemették, alászállt a poklokra, feltámadt és fölment a mennybe, az emberélet egyfajta tánca, olyan kettős mozgásra változott, amely minden férfi és nő számára elérhető az ég alatt. Pontosan így történt, Isten úgy szeretett volna megszabadítani bennünket a bűntől és a haláltól, hogy lelkének ajándéka által új életbe vezetett be bennünket. Ahelyett, hogy befoltozta volna emberségünk szétszakadt vásznát, Istennek jónak tűnt feltárni, hogy abban kezdettől fogva egy isteni élet sorsa volt elrejtve, amelyet fel kell ismerni, be kell fogadni, és végül szabad és örömteli ragaszkodással vállalni kell. Zárta nagybőti prédikációját Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől. Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Miskolci Kántorképző Kamarakórusával. Karnagy, Gomány Nóra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai napon bemutatásra kerülő énekünket az Éneklőegyház népénektár 543-as száma alatt találjuk meg. Hallgassuk meg ezt Módis Marianna előadásában.
Ez az én testem, beírtetek adatik, ez az új szövetség helye,
Énekünk szövegét megtaláljuk Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt első levelének 11. fejezetében. Ebből olvasok fel néhány verset. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok, az én emlékezetemre. Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Most hallgassuk meg a szólista és a kórus tolmácsolásában Szent Pál apostol ezen sorait.
Ez az én testem, melyértetek adatik, ez az új szövetség kelyhe, az én vérem.
Amint a kedves hallgatók is észrevehették, ez az ének az oltári szentség alapításának elbeszéléséről szól, melyet a nagy csütörtök esti misén éneklünk áldozás alatt. Azon az éjszakán, amelyen elárulták, ünnepelte Jézus az utolsó vacsorán az első szent misét.
Azon az éjszakán, melyen Úrunk Jézus így szólt.
Ismételjük el a szólistával ezt a verset, majd énekeljük az antifónát.
Azon az éjszakán, melyen elárultatott, Úrunk Jézus így szólt.
Most hallgassuk meg a második verset.
Valahányszor ezt teszitek, az én emlékezetemre tegyétek.
Ismételjük meg a második verset és az antifónát.
Valahányszor ezt teszitek, az én emlékezetemre tegyétek. Ez az
Végül hallgassuk meg a harmadik verset is.
Valahányszor e kenyeret eszitek, és e kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jő.
Próbáljuk most együtt énekelni a szólistával.
Valahányszor e kenyeret eszitek, és e kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jő. Ez az
Befejezésül énekeljük el közösen az Éneklő Egyház népénektár 543-as számú kommunióját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kérem Önöket, hogy holnap ugyanebben az időpontban, ha tehetik, kapcsolódjanak be műsorunkba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk! Thank you. Kedves hallgatóink, 2025. április 12-e végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Tegyenek így holnap és azután is. Munkatársaimnak köszönöm a közreműködést, a zenéket Turi Sarolta szerkesztette, a technikai pultnál Péderi Zsolt és Kvasinger Jenő ül, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Domán Vivien. Néhány szót a folytatásról, hamarosan az esti imát hallgathatják meg, majd a himnos csendül fel éjféltől, ezután hírek, majd beszélő könyvek és szerzetesek fél órája című műsorainkat sugározzuk, egyután könyvek könyve és Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallhatják, kettő után Kávéház, három után Itt élünk című műsorunkkal jelentkezünk. Jó éjszakát, szép álmokat kívánok az aludni térőknek, tartalmas időtöltést a velünk maradóknak. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. A mai nap gondolatébresztő mondatával búcsúzom, ami Eddie Jordantől származik és így hangzik, soha ne nézz vissza, ha nem tudsz nevetni, soha ne nézz előre, ha nem tudsz álmodni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Ezt az asszonyt éppen most kapták házasságtörésen, mondták Jézusnak. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Te mit szólsz hozzá? Olvasom a János evangéliumban. A rosszat nem a rossz kedvéért keressük. Valami olyasmire is törekszünk bűneink elkövetésekor, ami önmagában nem rossz. Aki rágalmaz vagy megsért valakit, tudatalatt talán azért teszi, mert nagyobb élettérre, érvényesülésre törekszik. Ez a törekvés önmagában még nem volna hiba. De ha azt mások becsülete, jogai, élettere, érvényesülése megsértésével igyekszik elérni, az hiba. Az asszony, aki más férjével él, ezzel általában nem akar rosszat tenni. Amit tesz, mégis bűn. Mert más családja földúlásával, más jogának és érdekének megsértésével saját lelkiismerete ellen cselekszik. A minden cselekedetben benne rejlő jó olykor segít megértenünk, hogy miért követett el valaki bűnt. Úgy szólván minden bűnre találunk mentséget. De épp ez mutatja, hogy a bűn milyen romlást jelent, mennyire szentségtörő. Mindig visszaélés valami igazzal, jóval, ami éppen emiatt valamiképp Istentől származik. Bűnt csak az ellen követhetünk el, ami önmagában és másokban jó. A bűnnel elszakadunk az egésztől, és valamiképp elszakadunk az Istentől. Ma már annyira elnézők lettünk még a házasságtörő asszonyok iránt is, hogy Jézusnak ez a megbocsátó magatartása nem lep meg bennünket, sőt, inkább a farizeusok viselkedésén botránkozunk meg. Nincs azonban valami eltérés Jézus és a mi felfogásunk között? A mi elnézésünk mögött nem az a tény bújik-e meg, hogy a bűnt nem vesszük komolyan. Jézus ugyanis a fiatal nő bűnét egyáltalán nem mentegeti. Azzal nem vigasztalja, hogy vétke nem számít semmit, mert hisz így bocsátja el, többé ne vétkezzél. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen. Teremts új szívet belém, élezd újjá bennem az erős lelkületet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.